75,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem ad pénzt Ukrajna támogatására és nem járul hozzá a közös uniós hitelfelvételhez, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor az uniós csúcson történteket összegezve azt mondta, a megbeszélésen áttekintették azt a szertágazó 28 pontos béketervet, amelyet az amerikaiak tettek le az asztalra, de szerinte az derült ki, hogy az Európai Unió folytatni akarja a háborút. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt közölte, az Unió továbbra is támogatja Ukrajnát, egyúttal üdvözölte, hogy a háború lezárását célzó béketárgyalások új lendületet kaptak. Szavai szerint vasárnap az Egyesült Államok, Ukrajna és az Unió képviselői jelentős haladást értek el Genfben. Javaslatot nyújtott be az amerikai béketerv módosítására az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország. A többik között azt indítványozzák, hogy Ukrajna békeidőben 800 ezeres hadsereget tarthasson fenn, és az Egyesült Államok erősebb biztonsági garanciát adjon Kijevnek. A területkérdések alapja a frontvonal aktuális állása lenne. Az Egyesült Államok béketerve elvben alapul szolgálhat a végső békés rendezéshez, jelentette ki az orosz elnök. Beszámolók szerint Vlagyimir Putyin erről telefonon tárgyalt Recep Tayyip Erdoğan török államfővel. Eközben Moszkvából olyan nyilatkozat is érkezett, nem kaptak értesítést Washingtontól az amerikai béketerv módosított változatáról az Egyesült Államok és Ukrajna küldöttségének genfi tárgyalásai után. Kijev hálás nyugati szövetségeseinek, köztük az Egyesült Államoknak az orosz-ukrán háborúban nyújtott segítő erőfeszítésekért, erről írt közösségi oldalán az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky emellett hangsúlyozta, fontos megőrizni a támogatást. Ukrajna egyébként megtagadta a terület átadást és a hadsereg leépítést. Az ukrán-magyar határszakaszon 4401-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 26 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Szaúd-arábiai hivatalos látogatásán Kövér László megbeszélést folytatott a külügyminiszter helyettessel, a kereskedelmi miniszterrel, valamint Fejszál bin Bandar bin Abdulaziz al-Szaúd herceggel, Riad régió kormányzójával, közölt az országgyűlés sajtóirodája az MT-vel. Országaink közös törekvése a nemzetközi viták és konfliktusok párbeszéd útján történő megoldása, valamint hogy a nemzetközi politika az államok közötti blokkok kialakulása helyett az együttműködés útján haladjon tovább, mondta az országgyűlés elnöke. Továbbra is osztjuk az Európai Parlament által a 2018. szeptemberi javaslatban megfogalmazott számos aggályt, amely alapján elindította a Magyarország elleni 7. cikk szerinti eljárást, jelentette ki a jogállamiságért felelős uniós biztos Strasbourgban. Michael Magrath hangsúlyozta, a bizottság több mechanizmus, köztük a helyreállítási alap és a költségvetési feltételrendszer alapján mintegy 18 milliárd eurónyi forrást függesztett fel, és ebből 1 milliárd már elveszett. Szigorítanák a gyárépítéseket az Európai Unióban. Az Európai Bizottság olyan szabályt készít elő, amely alapjaiban változtathatja meg a külföldi, főként kínai beruházások uniós működési feltételeit. A portfólió gazdasági portál a Brit Financial Times-ra hivatkozva azt írta, az új szabályozás Kína magyarországi beruházásaira is hatással lehet. Az elmúlt 2 évben Magyarországra érkezett a legtöbb kínai beruházás Európában, ami több mint 10 000 munkáját teremtett és emelte a gazdaság technológiai színvonalát, ismertette a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU külgazdasági tanácsának ülése után tegnap. Szijjártó Péter elmondta, tavaly az Európába irányuló kínai beruházások 31, egy évvel korábban pedig 44%-ának hazánk volt a célpontja. 1200 milliárd forintnyi vasútfejlesztést jelentett be a közlekedési miniszter. Lázár János a Facebookon azt írta, elindulhat a többi között a Kőbánya-Kispest-Kecskemét, a Debrecen-Nyíregyháza, a Kiskunfélegyháza-Szeged közötti vonalak korszerűsítése, a Gubacsi híd újjáépítése és folytatódhat a déli körvasút beruházás. Tiltakozik az építési és közlekedési minisztérium által bevezetett 20 tonnás ösztömegkorlátozások ellen a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete. Szerintük az intézkedések növelik a fuvarozási költségeket, rontják a hatékonyságot és veszélyeztetik a kisvállalkozások működését. Újabb beruházás ösztönző pályázatot hirdet az Agrárminisztérium, a keretösszeg 20 milliárd forint. Egy-egy vállalkozás akár 100 millió forint támogatáshoz is hozzájuthat. A pénzt épületek korszerűsítésére, új gépek, eszközök és technológiák beszerzésére, valamint az energiahatékonyságot segítő beruházásokra lehet fordítani. Végül az időjárásról. Borult az ég, sokfelé kiadós mennyiségű esővel, és a szél is élénk, a csúcshőmérséklet 8-10 fok körül alakul, csak délkeleten szakadozhat a felhőzet. Híreinket hallották. They say you must stay with 2 feet on the ground, try to escape your karma, quietly safe and sound. Buy a weekly lottery and wish for a higher life, but a dream you let go is a knife in your
most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Szentek a Rajzfiókból című sorozatunkat folytatjuk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Műsorunkban Szent Márton és Szent Erzsébet életének egy-egy mozzanatát elevenítjük fel. Az őket ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk. Elsőként Szent Mártonról lesz szó.
Szent Márton, nyugodtan mondhatjuk, hogy a keresztény egyház talán átlagon felül ismert és közkedvelt szentje, ez minden bizonnyal az átlagosnál hosszabb életével és hát kalandos életével magyarázható. Krisztus után 316-ban vagy 317-ben született, és 397-ben hunyt el, tehát mondhatjuk, hogy tulajdonképpen az élete a Krisztus utáni 4. századot teljes egészében feleleli, és ami számunkra, vagy hazánk szempontjából fontos, hogy ez egykori Pannonia provincia területén, ugye Szavária városában, tehát a mai Szombathelyen született, és vélhetően azon a helyen, ahol ma a Szent Márton, tehát az ő tiszteletére felszentelt templomnak az északi Szent Márton kápolnája áll, tehát itt volt vélhetően Szent Márton szülőhez, egyébként ott egy a közelben egy ókeresztény temető is megtalálható volt.
Alig 12 éves volt, amikor azzal a gondolattal foglalkozik, vagy foglalkozott, hogy keresztény lesz, és remeteként éli életét.
12 évesen jelezte szüleinek, hogy katekumen szeretne lenni, és a szüleinek ellenkezésének a dacára ezt végigvitte, tehát a család vonatkozásában mondhatjuk, hogy egyfajta ellenállásba ütközött ez az elképzelés, nagyon fiatalon tért meg. Hát ezt követően viszont ezzel talán egy picit ellentmond mondásosnak tűnő módon, ugye katona lett Szent Márton, Gallia provincia területén szolgált, mégpedig lovas katonaként. Ez aztán később egy-két ábrázolási típusára is hatása lesz ez a fordulat, de aztán tehát hamar fölhagyott a katonáskodással.
Ugyanakkor a katona éveiről szóló feljegyzések megemlítik szerénységét és szolgálatkészségét.
Így van, tulajdonképpen azokat a tulajdonságokat, amiket viszont utána az egyházi pályán is kamatoztatott, és nagyon fontosak voltak a számára, hiszen a katonáskodás után először kolostorba vonult, és aztán pedig, hát mondhatjuk, hogy elég hamar lépett előre az egyházi ranglétrán, és viszonylag hamar Tours város, ez ugye Franciaországban található, mindösszesen a harmadik püspöke volt Szent Márton, tehát magas egyházi pozícióba jutott.
Azt hozzátenném, hogy katonaként keresztelkedett meg.
Így van, és ez a híres ábrázolás csak kapcsán is fontos. A középkortól leginkább kétféle ábrázolási típusát ismerjük Szent Mártonnak. Az egyik az albengai csodálatos miséje. Albenga ugye Észak-Olaszországban, Liguria tartományban található. Talán itt érdemes elmondani, hogy Szent Márton nagy utazó is volt, tehát nagyon sok felé megfordult Európában. Albengában, de ez már ugye amikor az egyházi pályára lépett, tehát celebrált egy misét, ezt általában úgy, vagy azt a mozzanatát ábrázolják, amint felmutatja az Úr felé az ostját. Érdekes, hogy itt mindig kelet felé fordul az oltáron, tehát itt a versus orientem, a kelet felé való misézést örökítették meg. És hát a másik ilyen híresebb mozzanata az életének, amit nagyon sokszor ábrázoltak a középkorban, az pedig természetesen ugye az a jelenet, amikor lóháton odalép hozzá egy koldus, és ez egyébként a legendája szerint 334-ben történt, Amiensben, Franciaországban, decemberben, tehát hideg téli estén, amikor ketté vágta ugye, a saját köpenyét, és annak az egyik felét ennek a bizonyos koldusnak adta. Egyébként, amit Szent Márton ünnepe kapcsán választottunk ábrázolás, az is ezt a jelenetet örökíti meg.
Mit látunk az említett fali képen?
Zselizi római katolikus templom falképe, felvidéken található ez a település. Hát a 19. század végén tárták fel a falképeit. 1884-ben az épület helyre során 5 jelenet látott napvilágot, és ezeknek a feltárásával és a restaurálásával idősebb Stornó Ferencet bízták meg, aki akkor már a műemlékvédelem egy nagyon népszerű építésze festő személyisége volt, és fel is tárta ezeket a jeleneteket, viszont közülük csak a fájdalmas Krisztus ábrázolót restaurálta. Tehát azért nem restaurálta mindez Storno, mert túlságosan magas díjat szabott ezeknek a restaurálásának, úgyhogy a helyi egyház egy győri festőre, Vennes Jánosra bízta falképek restaurálását, és ő készítette ezt az akvarell máslatot is, ami itt van előttünk, és ami hát azt a jelenetet ábrázolja, amiről az előbb szó volt, tehát amint a lóháton ülő Szent Márton a köpenyét félbevág és a koldusnak adja.
Gyönyörű élénkek a színek.
Ez részben annak is, azzal is magyarázható, hogy ebben az esetben nem egy klasszikus freskó máslattal van dolgunk, ugyanis, amint említettem, Vennes János restaurálta ezt a falképet is, illetve a Zselizi templom többi freskóját, jelenetét. Tulajdonképpen ez a másolat, ez már a restaurált ábrázolásnak a dokumentuma, a másolata, tehát részint ezzel magyarázható a háttérnek ez a nagyon élénk kék színe, és akkor alatta pedig ez a sárga színű pártázatos várfal, ez itt ennyire éppen bontakozik ki előttünk. Egyébként Márton mögött, itt a jobb válla fölött a Martinus, tehát a felirata is látható, ilyen gótikus minuszkula betűkkel, a koldus, aki pedig hozzálép, láthatjuk, hogy egy mankóra támaszkodik, tehát a középkori mester nagyon szemléletesen ábrázolta az egyes szerepeket is ezen a freskón.
Visszatérve Szent Márton életére, a katonaság után hazatért Pannoniába.
Így van.
Álmában kapta ezt az utasítást, hogy térjen vissza a szülőföldjére.
Így van, és nem véletlen az sem, hogy ugye említettem a szülőháza helyén álló templomnak a kápolnáját, de egyébként éppen a Dunántúlnak, tehát a történelmi Magyarország Dunántúli részének a nyugati felében, pontosan emiatt, mert onnan származik, és aztán oda vissza is tért, talán az átlagosnál is nagyobb mértékű a kultusza Szent Mártonnak. Ez nyilván a templom alapításokban és a titulusokban is megmutatkozik, például a pozsonyi Szent Márton dóm egy ilyen példa, de talán még ennél is szemléletesebb példa, ugye Pannonhalma, az első bencés monostor, a bencés főapátság is annak temploma, ami ugye kifejezetten közel található, tehát az egykori Pannonia területén is, Szombathelyhez vagy a Szaváriához közel, tehát itt is nem véletlenül szentelték a templomot Szent Márton tiszteletére, illetve itt ugye a kolostorból a templomba lépve, tehát az ott található déli kapunak, az úgynevezett Porta Speciosának a timpanonja is pontosan ugyanezt a jelenetet ábrázolja, mint a koldusnak adja a köpenyét.
Szülőföldjén missziós munkája nem volt zavartalan. Akkor lángolt fel az ariánus mozgalom.
Igen, ez a negyedik században történt, tehát tulajdonképpen életének már a második felére tehető. Például ezeknek a jeleneteknek a megörökítése kapcsán is érdemes megemlíteni, hogy Szent Márton az életrajza vagy a legendája az elég hamar megíródott, tehát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy kortárs szerző, tehát a 4.-5. században élt Sulpicius Severus volt az, aki lejegyezte az ő életét, és hát emellett pedig az Európában tett utazásainak a különböző helyszínein is fennmaradtak Mártonra vonatkozó történetek, és ezek alapján egyébként elég pontosan rekonstruálható az, hogy a korai kultusza hol volt jelentősebb azokon a helyeken, ahol ő megfordult. Például a Santiago de Compostela-ba vezető Szent Jakab zarándok út, az mindig érintette Tours, tehát az ő városát Franciaországba, és az egy ilyen kiemelt helyszíne volt ennek a zarándoklatnak.
Az ariánusok Márton ellen támadtak. Ő elhagyta a Szaváriát, Milánóba távozott, de végül is Milánóból történt elűzése után magányba vonult. Már kora gyermekkorában foglalkozott azzal a gondolattal, hogy remete lesz.
Így van, és így is hunyt el, hosszú életet élve, és nem vértanú halállal, hanem természetes halált halt, tehát kb. 80 évesen. Fontos még a kultuszának a továbbélése, tehát az erekjéinek a története, hiszen városában, tehát ahol püspök volt, Tours-ban temették el Szent Mártont, és hát a sírja felett pedig 476-ban, tehát egyébként éppen a nyugat-római birodalom bukásának az esztendejében egy templomot emeltek, ami viszont 997-ben leégett, és aztán a 11. században újították meg. Az erekjéinek egyébként itt később is nagyon komoly kultusza volt. 1454-ben egy arany erekje tartót adományoztak a túri templomnak, Szent Márton erekjéi számára. Ez volt az a templom, amit aztán a francia forradalom során is kifosztottak. Ez ugye akkor nem volt nagyon ritka jelenség, tehát például a Chartres székesegyháznak is a homlokzati ószövetségi királyokat ábrázoló szobrait is azért pusztították el, mert ugye Bourbon uralkodóként másainak tartották, tehát a francia forradalom idején a Túri templomot is kifosztották, de Márton erekjéi szerencsére sértetlenül vészelték át ezt is.
Ne felejtsük el, hogy Márton életét csodák kísérték. Isten így nyilvánította ki, hogy Márton az ő kiválasztottja. Első csodája Galliában történt, ahol buzgó imával feltámasztott egy meg nem keresztelt hittanulót.
Ezen hittérítő tevékenysége során is nagy hangsúlyt kapott szerénysége és odaadása, amelyet a róla szóló történetek, a legendák és az életrajz is kiemelnek.
Szüleinek 5 gyermeke közül Erzsébet volt a harmadik. Bátyja a későbbi 4. Béla néven lett magyar király.
Igen, tehát a legutóbbi alkalomhoz hasonlóan ezúttal is van egy Árpád-házi dinasztikus szentünk, legutóbb Imrével foglalkoztunk az ünnepe kapcsán, és most pedig Árpád-házi szent Erzsébettel, aki egyébként a világegyház egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő női szentje. Hát többek közt ugye a szegények, a betegek, az árvák és az özvegyeknek egyaránt a patrónája, akit nagyon korán, tehát már 4 évvel a halála után 1235-ben szentté avattak, és ebből is látszik, hogy viszont nagyon rövid életet élt, hiszen 1207-ben született II. András magyar király, és az ő felesége, ugye az Andechs-Meráni házból származó Gertrúd, egyébként 3. gyermekeként, és fontos még Erzsébet kapcsán, az ő férje, aki 4. Lajos türingiai tartománygróf volt, és Erzsébet már 4 éves korában, tehát nagyon-nagyon hamar az akkor még jegyese Lajos türingiai udvarába került. Szüleinek az a célja vezette erre, hogy ugye a német nevelésben részesüljön, és itt a híres Wartburg várában élt gyermekként, majd fiatalon is Erzsébet. 4. Lajossal egyébként 3 gyermekük született, és aztán az ő házasságukat ugye az a sajnálatos tény szakította meg, hogy amikor Lajos keresztes hadjáraton vett részt a Szentföldön, akkor nem harci eseményekben hunyt el, hanem elkapta a pestist, és ennek a betegségnek az áldozata lett.
Erzsébet korán elkezdte a vezeklő életmódot. Gyakran böjtölt, ostorozta magát.
Így van, és ráadásul férje korai halála után olyan szempontból is nagyon nehéz helyzetben volt, hogy volt férjének a rokonai, tehát ő ott maradt a türingiai udvarban, és a volt férjének a rokonai tulajdonképpen eléggé, hát rossz szemmel nézték az ő nagyon kegyes és az elesetteket, a gyengéket segítő sáhítatos tevékenységét, mint ahogy azt is el kell mondani, hogy nagyon sok előkelő ajánlat ellenére sem házasodott újra, mivel tehát a volt férjének a családja ezt a tevékenységét elég rossz szemmel nézte, ezért Marburgban Assisi Szent Ferenc harmadrendjének a tagja lett, és hát itt folytatta ezeket az állítatos és a gyengébbeket, elesettebbeket segítő tevékenységet. Ő nagyon korán például árvaházat alapított, kórházat alapított, illetve ő maga is élen járt a betegeknek például az ápolásában. Hát természetesen aztán a középkortól fogva ez az ő képi, leginkább festett ábrázolásain is visszaköszön. És talán még a volt férjének a családjához való viszonya kapcsán lehet érdekes az a híres rózsacsoda, ami tulajdonképpen ezt az ő viszonyukat és az Erzsébetnek a nehézségeit nagyon szépen szemlélteti, hiszen Erzsébet ugye egy alkalommal a legenda szerint kenyeret vitt szegényeknek, rászorulóknak, és akkor, amikor az sógora ugye számon kérte ezt rajta, hogy hát miért teszi ezt, és miért erre pazarolja ezeket a javakat, és belenézett a kosarába, akkor a kosarában lévő kenyér az rózsává változott, tehát ez a csoda mindenképpen az ő személyéhez, történet kötődik, és ugye az sem véletlen, hogy innen lett az ő egyik attribútuma a rózsa, tehát elég sokszor így ábrázolták.
Erzsébetet az itt látható fali képen viszont nem így festették.
Igen, talán ehhez első körben még azt tenném hozzá, hogy például Szent Dorottya is nagyon sokszor a rózsákkal teli kosárra jelenik meg, de valóban sem az általunk választott falképen, és annak másratán sem pedig több középkori freskón nem csak rózsával jelenik meg Szent Erzsébet, hanem az ő fontos személyiségi jegyének a leképeződéseként, tehát a betegek ápolása közben Ez lehet fürdetési jelenet, lehet olyan jelenet, hogy például egy kanálból eteti, táplálja a beteget, vagy orvosságot ad neki, és nagyon sokszor például olyan is, hogy például ruhát ad a szegényeknek. Egyébként mi a leleszi premontrei kápolnának az egyik freskóját, a Szent Erzsébetet ábrázoló freskóját választottuk az ünnepére, és valóban itt azt látjuk, hogy éppen egy, tehát a beteget itt öltözteti, gyakorlatilag ruhát ad rá. Mellette látható jelenet is Erzsébethez kapcsolódik, itt sajnos ugye a későbbi pusztulás miatt nem vehető ki egész pontosan, hogy milyen jelenet közben örökítette őt meg a mester.
Térjünk vissza, hogy honnét származik a fali kép.
Lelesz a mai Felvidék keleti részén található, Zemplén megyében egyébként. Kassától is keletre, tehát tulajdonképpen már Kárpátaljával határos inkább. Itt egy középkori premontrei kolostor áll, és ennek a kolostornak a kápolnájában, az annak a déli falán van ez a falkép. Ez a kápolna nagyjából a 14. század közepére felépülhetett, a freskó viszont, ami többek között Szent Erzsébetet ábrázolja, egy kicsit későbbi, luxemburgi Zsigmond uralkodása idejéből való, egyébként a téma is, és a stílus is, amit ez a falképmáslat is megörökít, ugye ezt mutatja. Minden bizonnyal Álóczi Domokos volt ennek a freskónak a megrendelője.
Mennyire ismert a művész?
A művész nem ismert, tehát a művész nevét nem tudjuk, a megrendelő viszont annál inkább. Tehát ez a bizonyos Pálóczi Domokos 1379-től volt premontrei prépost, és minden bizonnyal ő rendelte meg a freskót. Egy nagyon művelt, és a korabeli, tehát Zsigmond udvarával, meg előtte Első Lajos udvarával is szoros kapcsolatot ápoló egyházi személy volt, aki egyébként Rómába is eljutott, tehát több feljegyzés is fennmaradt az ottani tevékenységéről, és minden bizonnyal a Rómából való visszatértét követően 1391 után, tehát 1400 környéken kerülhetett sor ennek a freskónak a megfestésére, és ez a Szent Erzsébet jelenet, ez egy nagyobb kompozíciónak a része, ami ennek a kápolnának a déli falát díszíti, és ez egy nagyon egyedülálló kompozíció a középkori magyarországi falfestészetben. Azt látjuk, hogy luxemburgi Zsigmond, kinek az idejében ez a freskó keletkezett, trónolva jelenik meg, és előtte pedig az elődei, tehát az Árpád dinasztiától fogva a magyar királyok jelennek meg ilyen hármas csoportokban, és hát ennek a falképciklusnak a részeként természetesen az Árpádházi egyéb szentek, tehát például a női szentek is helyet kaptak, és hát így került erre a falra Szent Erzsébet is.
Sírhelye a marburgi Szent Erzsébet templomban van. Ünnepét 1670-ben vették fel a római naptárba, temetésének napjára november 19-ére.
Viszonylag későn, ahhoz képest, hogy nagyon hamar, már 1235-ben szentté avatták, és hát Marburg pedig tulajdonképpen tényleg egy szimbolikus helyszín az ő életében, hiszen itt lett ferencrendi apáca, tehát itt kezdte el azt a kolostorba vonult életet, ami az ő személyéhez nagyon erősen hozzákapcsolódik.
Erzsébet tisztelete a 13. századtól nagyon gyorsan elterjedt egész Európában. Egymás után alakultak a kórházak, a Szent Erzsébet kórházak, templomok, kápolnák és kolostorok.
Egyes település nevek esetében is nagyon jól látszik, akár Magyarországon is az ő tisztelete, tehát nyilván hazánkban, hiszen ugye egy árpádházi szentről van szó, ez ugye még erősebben tetten érhető, akár templomtitulusok esetében, vagy hát az oltárok esetében, tehát a 15.-16. században például a különböző templomok főoltáraiként szolgáló szárnyas oltároknak a festett táblaképein, vagy azoknak az oltár szekrénybe helyezett faszobrain is nagyon-nagyon gyakori szereplő Árpádházi Szent Erzsébet. És ennek a bizonyos leleszi falkép ciklus, bár ehhez hasonlót a történelmi Magyarország területén nem ismerünk, de a korban voltak ennek, vagy ezzel párhuzamos alkotások, tehát azt, amikor egy dinasztiának az elődeit festették meg ilyen módon, hát ennek a talán legismertebb európai példája az a csehországi Karstein vára, ahol az úgynevezett Luxemburg genealógia, tehát a Luxemburg családnak az alakjait festették meg, egyébként szintén freskó formájában, így egymás velő fordulnak ezek az alakok, és itt pedig a megrendelő IV. Károly német-római császár volt, aki éppen ugye Luxemburg Zsigmond édesapja, tehát ilyen módon ezek az ábrázolási típusok azért Európában innen-onnan átmehettek és megjelenhettek, illetve talán amit még megemlítenék ennek a leleszi képtípusnak a, hát nem is a konkrét előzménye kapcsán, de egy hozzá némileg hasonló ábrázolásként, az pedig a képes krónika, és a képes krónika ilyen iniciálékba foglalt király portréi, amelyek tulajdonképpen hasonló célt szolgálnak, mint ez a leleszi falkép, amelynek a részeként Szent Erzsébet is feltűnik.
Kedves hallgatóink, Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Mindörökké áll, olyan jó dicsérni téged. Magasztallak, hű atyám, mert megváltottál és élem. Mennyből jöttél közé, hogy út legyél, feláldoztad magad a Golgotán, meghaltál, harmadnap feltámadtál, szívem mindörökké áll.
Szívem mindörökké áll, olyan jó dicsérni. És csak nézem, ahogy ő értem harcul. Nekem ő a jobb kezem, felül van, hogy én meg ne tántorodjam. Amikor a te kegyelmed, Uram, megtámogatott, mikor azt gondoltam, elvetettél bizony magadhoz ölelettél. Amikor elábom eliszomodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott.
Minden napod ajándék, ami szükséges, azt mindig megkapod. Sokszor egy magad válsz jó szóra tanácsért, ne hagyd, hogy elveszítsd mosolyod. Mikor megszülettél Isten tenyerében, napként ünnöklően ölelt jó atyán, ma is ott van ő a másik szemében, a szíveddel nézve megláthatod. Mindenhol szenjük az Úr dicséretét, ha áldjuk az Úr csodás nevét, mert Él az Isten. Mindenkor átjár és szíve vigható, ha angyal kórus ad dalod, hogy Él az Isten.
Leborítja csodás felhőkkel az eget, esőt készít, mikor kiszárad szíved. De a megtört szíved mindig begyógyítja, érted, teremtette csillagjait. Egyszer mindenkinél eljön az az óra, mikor létrejön a nagy találkozás. Ott már nincs szükség se jó tetre, se szóra, az élő valóság szívedbe költözik. Áldjuk az Úr csodás nevét, mert Él az Isten. Minden korát jár és szívem inghatol, ha angyalok kórusat dalol, mert Él az Isten. Rád szórja ajándékai, kincsei, mindenem tőle származik, ha szabadít. Itt áll és téged ünnepel, oh, téged ünnepel, oh, yeah, könnyesen, oh, oh. Minden hol zengjük az Úr dicséretén, álljuk az Úr csodás nevét, mert Él az Isten. Minden kor átjár és szívem inghatol, angyalok kórusat dalol, hogy Él az Isten. Mindenhol zengjük az Úr dicséretét, álljuk az Úr csodás nevét, mert Él az Isten. Angyalok kórusat dalol, hogy Él az Isten. Mert Él az Isten.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a Szent Miséről. Az evangéliumhoz jutottunk el. Evangélium, euangelion, örömhír. Az evangélium fölolvasása nagyon fontos, lényeges a Szent Misében. Erről a fontosságról Dobszai László tanár úr így ír. Az evangéliumban Krisztus tanítását hallgatjuk, de valójában többről van szó. Csodálkozhatunk azon, miért állunk föl, ha a többi olvasmányt ülve hallgatjuk, s ünnepélyes alkalmakkor, főként a székes egyházakban két gyertyát visznek az evangéliumos könyv két oldalára, s megtömjénezik a könyvet, amelyből az evangéliumot fölolvassák, és a végén megcsókolja a pap. S milyen különös hangsúlyozza a tanár úr, hogy az evangélium befejezésekor a papnak van egy imája, igaz, ezt halkan mondja, amikor megcsókolja az evangéliumos könyvet. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Éppen ezért azt mondja a tanár úr, hogy az evangélium nem egy szöveg, hanem benne maga a tanító, gyógyító, csodatevő Krisztus vonul be közénk, hogy igéjével gyógyítsa, világosítsa lelkünket. Valamikor fontos volt, hogy az ünnepélyes szertartásban a diákónus észak felé fordulva énekelje az evangéliumot, vagyis Krisztus az igaz világosság, az út, igazság és élete a világnak, a századok sötétségébe kiáltja bele az ő szavát. Ő az, aki a világba jött, hogy megvilágítson minden e világra jövő embert, ő az, aki tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. De mindazoknak, akik befogadták őt, hatalmat adott arra, hogy az Isten fiai legyenek, akik az ő nevében hisznek. Ezért van az evangéliumnál, még egyszer hangsúlyozom, talán legtöbbször csak a székesegyházakban, a püspöki szentmiséken ünnepélyes körmenet hozzácsatolva az evangéliumhoz. Fontos és lényeges az evangéliummal kapcsolatban, hogy bűnbocsátó hatalma van. Erről így ír Tarjányi Zoltán professzor úr. Külön érdemes hangsúlyozni, az evangélium hittel hallgatása bűntörlő. Természetesen a professzor úr is hangsúlyozza, hogy nem helyettesíti a Szent Jónást, a személyes bűnvallomást, de amennyiben valaki ezzel a lelkülettel figyel a felolvasás alatt, hogy mit akarsz nekem személy szerint mondani, Jézus, nos, az ilyen személyes figyelem megtisztítja az embert, mert Krisztust akarja befogadni, mégpedig teljesen, fenntartás nélkül. Ezért mondja Jézus az apostoloknak az utolsó vacsorán, János evangéliuma 15. fejezetének 3. versében, ti már tiszták vagytok a tőlem kapott tanítás által. Az evangéliummal tehát az ige liturgia a csúcspontjára érkezett, és itt, ugyanúgy, ahogyan az előzőekben idézett Dobszai tanár úr, megjegyzi Tarjányi professzor úr, hogy nem egy szöveg fölolvasása történik, hanem valóságosan megjelent köztünk az igazságot kimondó, az igazsággal táplálni akaró Jézus Krisztus. Fontos tehát megjegyeznünk, hogy az evangélium nem egy szöveg, hanem Jézus jelenléte a Szentmisében. Mindezek után, az evangélium befejezése után következik a prédikáció, homília. Talán szabatosabb a Szentmisében a homília szót használni, bár a hívek prédikációnak nevezik legtöbbször. Van egy kis különbség a kettő között. A különbség pedig az, hogy a homília a Szentmisében elhangzott szövegekhez fűz kommentárt. A prédikáció más téma is lehet. Nem kell közvetlenül kapcsolódnia az elhangzott szövegekhez. Érdekes a híveknek a mentalitása, amivel gyakran találkozik a lelkipásztor. Tudnélik, ez a mentalitás az, hogy szépen beszél valaki, hogy jó volt ez a beszéd. Ezzel kapcsolatban Dobszai tanár úr ezt hangsúlyozza. Az evangélium után rövid liturgikus homília fejtegeti a szent szövegek tartalmát, és egyben felkészít az eukarisztikus szentség ünneplésére. És itt jön talán egy kicsit a lényeg. A homíliában ne a szónoki teljesítményt keressük, hanem higgyünk abban, hogy a pap szavai által az egyház hiteles magyarázatot jut el mindenkor, minden keresztényéhez. Fontos tehát, hogy ne aszerint értékeljük a beszédet, hogy milyen szép volt, hanem úgy értékeljük, mennyiben felelt meg a krisztusi tanításnak. Megjegyzendő, hogy egyedül csak a zsidó keresztény vallásokban alakult ki, hogy az istentiszteletnek a része a tanítás. Az ókorban a beszéd művészete fontos tanulmány volt, az ars dicendi. Ezt külön filozófusok, politikai szónoklatot tanulók használták. Az ószövetségi zsidóság emelte be a liturgiába az oktatást, amely azt a szempontot hordozta, hogy az Istentől jövő biztos igazságokkal szellemileg és lelkileg táplálni lehet a közösségbe tömörülő, imádkozó és áldozatot bemutató embert. Természetesen nekünk a legfőbb tanítónk, hangsúlyozza Tarjányi professzor úr is, Jézus. Ő a szónokunk, aki működése egyik legfontosabb elemeként tartotta számon a tanítást. Lukács evangéliumának 4. fejezetének 43. versében így szól Jézus: az én küldetésem, hogy hirdessem Isten országának evangéliumát. Jézus egyedülálló tökéletességgel használta a példabeszéd műfaját. Mondhatjuk, hogy ezzel tette tanítását idő és műveltség fölöttivé saját kortársai, de mi, a történelem korában élők, életkortól és iskolázottságtól függetlenül mindannyiunk számára, mindnyájan értjük az ő hasonlatait, az ő példázatait. Jézus 20 évszázada elmondott beszédei éppen ezért ma is elevenen hatnak, nem szükséges azokat leporolni, a szóhasználatot talán megújítani, korszerűsíteni stílusát. Ő valóban úgy tanított, mint akinek hatalma van, Máté evangélium 7. fejezet 29-es verse. Egyrészt olyan témákból indul ki, amelyek nem változnak az idők során. Ugyanúgy megérti a mai technikai civilizációban élő 21. századi ember, mint a primitívebb körülmények között élő halandó. Példa: az étel megsózása, az elgurult pénz, annak keresése, az aratás, a vetés, a virágok, a madarak, a vagyonkezelés, a lakodalom. Mind-mind olyan példa, amely érthető számunkra. Ezeket a gondolatokat tehát a lelkipásztor próbálja kifejteni a homíliában, más szóval a prédikációban. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.